Ceaușescu, a diktátor, akit végül a román forradalom a kommunizmussal együtt elsöpört, és kegyetlen kivégzésének felvételei az egész világot bejárták. Ahogy összeesett feleségével együtt a puskalövések után, úgy dölt le az általa épített kultusz is. Azonban hosszú út vezetett addig, hogy egy viszonylag népszerű kommunista vezérből megalomán diktátorrá váljon, és ezen az úton a romániai magyarságot sem kimélte. A 60-as évektől uralkodó pártitkárnál a 80-as években már egészen elképesztő fordulat állt be, és az 1988-as településrendezési tervei egy olyan folyamatot indítottak meg, aminek a végén, 89. decemberében Románia egy párnapos forradalommal kiszabadult a szocialista blokkból. Nicolae Ceaușescu vajon megőrült? Az agyára ment a hatalom? Vagy a nézetei változtak meg? Mi vezetett ehhez a kegyetlen véghez, és milyen szerepe volt ebben a magyarságnak? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt és Akkor podcastben, és ahogy mindig el szoktam mondani, most is elmondom, hogy számos helyen megtalálhatjátok a podcastet, és követhetitek, ugye a Spotify, az iTunes, a Player FM, a Google Podcast és társai, valamint Facebookon és Instagramon is kövessetek minket, oda is majd külön anyagok érkeznek, szerintem egy-két hónapon belül megkezdődik az a kampány is. Na de, ugye ahogy az intróban is elhangzott, ma csak Ceaușescuról, az ő bukásáról és az erdélyi magyarokról lesz szó, illetve így közvetett módon a román kommunizmusról, és azért érdekel nagyon ez a téma, mert ma már, minthogyha csak egy ilyen távoli szó lenne az, hogy Ceaușescu terror, hogy így mindenki tudja, hogy volt ilyen, de hogy ez pontosan mi, és ez hogyan érintette a romániai magyarokat, az szerintem már nagyon nem a közbeszéd tárgya, pedig itt igenis egy diktátornak nevezhető alak, aki talán, de ez majd kiderül az adásból a végére, talán meg is őrült egy picit, szóval, hogy azért egy nagyon izgalmas karakter, és egy tragikus is a szónak abban az értelmében, hogyha a magyarokra gondolunk, és egyébként a kisebbségekre. Na de, ezzel kapcsolatban viszont sikerült megszereznem erre a podcastre a témának a nagy ágyúját és szakértőjét, mert nagy megtiszteltetés, hogy itt van most velem a Firenzei Egyetem docense Stefano Bottoni. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusztok, én köszönöm a meghívást.
Szerintem, hogyha a Ceaușescu időszakról beszélünk, akkor muszáj egy picit képbe helyeznünk magunkat a román kommunizmussal kapcsolatban is, mert hogy ugye Ceaușescu egészen sokáig volt pártfőtitkár, és hát ez nekünk is ismerős, ugye volt nekünk Rákosink, meg Kádárunk, de Ceaușescut különböző ilyen legendák is övezték, és én ezzel szeretnék kezdeni, hogy utólag én olyanokat olvastam, hogy ez mennyire igaz, hogy ő volt az, akit egy picit a nyugati vezetők bizalmába férkőzött, de hogy ezt igazából Moszkvából is kérték tőle. Erre vonatkozólag vannak-e biztos forrásaink, vagy ez az állítás mennyire állja meg a helyét?
Jó, akkor kezdjük azzal nagyon-nagyon röviden, hogy ki volt ez a Nicolae Ceaușescu. Ő egy nagyon egyszerű családban születik, 1918-ban, a 30-as évek vége fele csatlakozik az illegális kommunista mozgalomhoz, amiről később nagyon sok legendát gyártottak, de ő tényleg benne volt. Tényleg letartóztatták 15-16 évesen, tehát ő benne volt ebben a mozgalomban, mondjuk a harmadik vonalhoz tartozik. Az viszont fontos, hogy amikor börtönbe kerül, akkor már zajlik a második világháború. A 45 utáni pártfőtitkár és a párt legerősebb emberéhez közel kerül, őt úgy hívták, hogy Görge Györgyü Dézs. Tehát ők együtt raboskodnak, és Györgyü Dézsnek megvan egy tulajdonsága, hogy csak azokban bízott, akikkel együtt raboskodott, mert ezeket tudta legjobban lecsekkolni, ezeknek tudta a múltját és a titkait. És tehát amikor 45-ben Ugye Románia is, hát vége lesz a háborúra, Románia felszabadul, vagy elfoglalják a szovjetek ki, ahogy akarja, és elkezdődik a szovjet típusú rendszernek a lassú vagy gyors kiépítése. Ceausescu nagyon fiatalon, de jó pozícióban van, és néhány év alatt bejárja a ranglétrát. Lesz belőle vezérőrnagy, tehát lesz belőle a hadsereget felügyelő politikai tiszta, mezőgazdasági osztály élére kerül egy ideig, ő felügyeli egy ideig a mezőgazdaság kollektivizálását, a belügyi szervekkel foglalkozik. Tehát rálát nagyon fiatalon, ő szürke ember, tehát alig tud róla valaki, tehát nem egy exponált ember, nem tart nagy beszédeket, nem is tudott olyan jól beszélni, nem volt olyan általános műveltsége, de nagyon szorgosan dolgozik. És az 50-es évek végétől elég egyértelmű, hogy ő lehet egy nagyon is lehetséges utód. És aztán 65-ben, amikor meghal György Üdés, aki 20 évig volt a párt élén, tehát itt hosszú uralkodások vannak. És
ő lehetett a románok Rákosia, mondjuk?
Nem előbb a Rákosi, és aztán egy nagyon kicsit a Kádárja is. Értem. Tehát György Üdés valahogy egyesíti a kettőt, a Ceausescu pedig bejárja valahogy a fordított utat, tehát ő egyfajta kádárként indult, és aztán ilyen Rákosi, Sztálin, Mao kombinációja lesz belőle, ami nem egy túl jó történet a 80-as években. Tehát 65-ben teljesen egyértelmű, hogy amikor meghal a György Üdés, ő lesz az új pártvezér, és valóban, tehát ahogy említetted, a nyugatnak a szerepe nagyon fontos. Tehát ugye Románia az első évtizedben ugyanazt az utat járja be, mint Magyarország, Lengyelország, bármelyik szovjetizált ország, szinte teljes mértékben függ a Szovjetunió akaratától, jó indulatától, tehát gyakorlatilag elveszíti a szuverenitás nagy részét. Azon dolgoznak a román kommunisták is az 50-es évek végétől, 60-as évek elejétől, hogy a szuverenitás tereit egy kicsit tágítsák, és visszaszerezzenek ilyen szeleteket belőle. Ezt lehet például a nyugattal folytatott kereskedelem bővítéssel, lehet ez technológiai importtal, lehet a nyugati kulturális kapcsolatok újraindulásával, és lehet például olyan lépésekkel, és Románia ezeket megteszi, tehát még Ceausescu előtt, hogy nem vesz részt a KGST, ez a kommunista országok ilyen gazdasági koordinációs szervezete, nem vesz részt annak a szorosabb munkájában, mert a szovjetek azt mondták, hogy Románia és Bulgária elmaradott ország, ők termeljenek csak búzát és mezőgazdasági termékeket, a nagyok majd intézik az ipart, és a románok pedig azt állították, hogy nincs szocializmus fejlett ipar nélkül, ez a 60-as évek elején lezajlik egy ilyen nagy vita, és ugyanezt eljátszák utána a Varsói szerződéssel, úgy benne vannak a Varsói szerződésben 1955 óta, amikor létrejön, de a 60-as évektől nem akarnak már részt venni az egyesített parancsnokságban, nem szeretnének szovjet csapatokat és tanácsadókat az országban. Azért érdekes, mert ugye mindig Ceausescuhoz kötjük ezt a függetlenség párti vagy függetlenségi politika indítását.
De ez már elindult.
Abszolút. Tehát ő folytatja, elindult. De György Üdés alatt 58-59-ben indul, és aztán 61-62-től válik egyértelművé, és tehát 65-ben Ceausescu nagyon kellemes helyzetben van.
Ja, ő neki akkor már fel kellett csak venni a kapcsolatot a nyugati államokkal?
Fejleszteni. A kapcsolatfelvétel megvan, 64-ben például az Egyesült Államokkal már nagyköveti szintű, nagyköveti rangúak a kapcsolatok. Románia az első 67-ben, aki felveszi a kapcsolatot hivatalosan is Nyugat-Németországgal, aztán nem szakítja meg a kapcsolatokat Izraelben a hatnapos háború után, szintén 67-ben, és a nyugatiak mindezt úgy értékelik, hogy itt nagyszerű dolog történik, születő félben van a második Tito. Tehát bármilyen furcsának tűnik, Ceausescuban egyfajta lehetséges második Titót látják, tehát azt gondolják, hogy Romániával el lehet játszani, ha nem is teljesen, de korlátozott módon az, ami Jugoszláviával megtörtént az 50-es.
Hogyha lenne olyan hallgatónk, aki mondjuk ebben nincs képbe, tehát pontosan mit jelent ez? Csak nagyon röviden összefoglalva.
Csak nagyon röviden, Tito Jugoszláviája 1948-ban szakított a Szovjetunióval, és azóta vígan és nagyon boldogan éltek gyakorlatilag nyugati segélyekből és a nyugati anyagi, erkölcsi, politikai, diplomáciai támogatásából.
És ezt mondhatjuk, hogy ilyen hibrid kommunizmus volt.
Ez ilyen, nevezzük annak. A lényeg az, hogy ha nem is volt sokkal szabadabb, mint a többi, mert egyáltalán nem volt, de mindenképpen gazdagabb volt. Árubőségben, külföldi munkalehetőség Jugoszláviában a 60-as évektől, tehát minden magyar mondjuk 40-50 év fölött tudja, hogy mit jelentett mondjuk a szabadkai piacra menni, és ott a csencselőktől vásárolni farmert, kazettákat és mindenféle jó árukat, amiket itt nem lehetett találni. Na most, Románia ugyanazt az utat kellene bejárnia, ez az elmélet, és ugye 68-ban Ceausescu elér szerintem a csúcsra, amikor visszautasítja a román csapatok részvételét Csehszlovákia megszállásában a szovjetek oldalán. Tehát azt mondja, hogy ő támogatja, nem is annyira politikai reformot, ő nem ezt szerette a Dubčekben és a csehszlovák reformban, sőt, mert ugye az egy többpárti rendszer fele irányult, ez nem szerette volna Ceausescu, azt viszont nagyon is, és ő ezt hangsúlyozta, hogy Csehszlovákia szuverén ország, nem kell beavatkozni a belügyeibe, és a Varsói Szerződés pontosan ezt tette. Tehát akkor a Nyugat elkezdte még intenzívebben támogatni, 69-ben Nixon elnök Bukarestbe látogatott, ami szenzáció volt, és 1974-ben az Egyesült Államok megadták Romániának a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, ami több százmillió dolláros befektetési lehetőséget és előnyt jelentett Románia számára egészen a 80-as évek végéig.
Na akkor itt bocsánat, álljunk meg egy picit, mert ugye olyanokat is olvastam, és szerintem több forrásból is, hogy Ceausescunak ezt azért megengedték. Olyat is olvastam, hogy esetleg kifejezetten vele, mint stratégiai eszközzel éltek. Mi ebből az igaz?
A 60-as évektől a szovjet típusú rendszereknél elindul Moszkvában, külön-külön Moszkvában, Varsóban, Budapesten, Prágában egy ilyen kísérletezést. Tehát mindenki elkezd politikailag, de főleg gazdasági téren kísérletezni. Ugye a probléma az, hogy a tervutasításos gazdaság nem igen működik. Ezt nagyjából mindenki belátja, aki él és mozog.
Az első öt éves terv az azt gondolom elég volt.
Meg a második is. A probléma az, hogy mit csináljunk belőle, tehát nyilván hát visszacsinálni az egészet nem lehet, és nem is akarják nyilvánvalóan, az a hatalomba kerülne. Tehát ezt valahogy működtetni kell egy kicsit jobban. És ehhez nagyon-nagyon szükséges a nyugati országokkal és a nyugati világgal, ahogy a fejlett nyugati kapitalista országokkal való kapcsolatépítés. És ebben más-más szinten Lengyelország, Magyarország, Románia nagyon fontos szerepet játszik. Románia szerepe azért annyival kisebb volt akkor még, mert maga az ország sokkal fejletlenebb volt. Viszont ez teret adott például olyan zöldmezős beruházásokra, és itt a hallgatók biztos emlékeznek, mint például a Dacia autógyár építése Pitesben a 60-as évek végén, amit több száz francia mérnök és évekig odavezényelt mérnök és munkás szakember végez, akik gyakorlatilag megtanítják ezeket a román munkás tömegeket arra, hogy hogyan kell autókat gyártani a semmiből.
Nem véletlen az, hogy a Dacia azot és a Renault-val támad.
Pontosan, tehát innen ered a kapcsolat, tehát ugye a Renault adta technológiát, a Renault adta pénzt, tehát ez egy kiszervezett gyár volt, és az első Dacia-k a szakemberek állításai szerint, vagy akik vezették, nagyon jók voltak, tehát sokkal jobbak voltak az átlagnál, mert ebben még francia komponens volt. Aztán a 70-es évektől románok is okosak lettek, elkezdtek spórolni, vagy szétlopni ezeket a komponenseket, az autók minősége egyre rosszabb lett, és aztán a 80-as években már az egész lánc elkezdett akadozni, nem jöttek a cseredarabok, és egyszerűen nem lehetett normálisan összeszerelni ezeket az autókat, de innen ered ez a kapcsolat, és aztán a 2000-es években nagyon jó üzleti érzékkel a Renault újra gyakorlatilag megvásárolta ezt az egész gyárat, és azóta is nagyon sikeresen gyártanak mindenféle modelleket. Tehát ez egy olyan történet, mint kicsit olyan, mint a Skodáé, ahol ugye a Volkswagen lépett be, azzal a különbsége, hogy a Skoda már a 20-as években termelt autókat, Romániában ez nem volt. Tehát volt egy hátrány, amit úgy próbáltak behozni. A másik, ami nagyon fontos volt, a vegyipar fejlesztése. Románia egy vegyipari kombinátokat építettek mindenhol, tehát ők, a Ceausescu és szakembergárdája valóban azt hitte, hogy a szocializmust úgy kell építeni, ahogy Lenin és Sztálin tették a Szovjetunióban a 20-as évektől, tehát elektromos, tehát villany, villamosság, nehézipar, bányászat, tehát ezek az alapok, amiket le kell fektetni, és ennek köszönhetően is, ugye fel tudják tölteni a városokat, tehát az urbanizáció is növekszik. Romániában azért ne felejtsük el, hogy a II. Világháború után is a lakosság több mint kétharmada falvakban élt. És a falvak nagy részében egyszerűen nem volt villany, nem volt gáz, nem volt korszerű fűtési lehetőség, rengetegen ilyen vályogházakban éltek, tehát a tömegnyomor igenis, hogy probléma volt, és ők úgy gondolták, hogy ilyen komplex módon, ha felépítenek egy modern szocialista társadalmat úgy, ahogy ezt akkor elképzelték, igen, ideálisan, akkor ez megoldja például a lakosság felesleg problémáját, rengetegen ugye a kollektivizálás befejezése után városba akartak menni, nem akarták már folytatni ezt
paraszti munkát.
Pontosan az egész paraszti világ egy elképesztő válságba kerül, mindenki városlakó akar lenni, mert ott jobb az élet, több a lehetőség, szórakozás, sport, stb.
Oké, de értjük ezt a jelenséget most már, de még konkrétan érdekel az, hogy Ceausescunak megengedték-e ezeket a dolgokat, és most arra gondolok, hogy értem, hogy ebbe a jelenségbe ez beleillett, de szóltak-e neki Moszkvából, hogy van-e erre információnk, hogy esetleg irányították, vagy ő egyszerűen csak...
Nem irányítják. Engedik, kordában tartják, még nem is szólna. Egyébként ő nagyon érdekes, mert például Romániában nincs új gazdasági mechanizmus. Ugye Magyarországon 68-ban bevezetik ezt a reformot, Csehszlovákiában is. Tehát ott azért a kapitalizmus, tehát vagy a piacgazdaság, vagy például az árpolitika egyes elemeit nem vezetik vissza a gazdaságba. Tehát ebből a szempontból egy sokkal ortodoxabb gazdaságpolitikát csinál, mint a lengyelek, vagy mint a magyarok. Tehát ebből a szempontból teljesen rendszerkompatibilis. Ami nem teljesen rendszerkompatibilis Moszkva számára, de ezt kordában tudják tartani, azt, hogy Ceausescu mindig kijelenti, hogy ő akkor vesz részt, és úgy vesz részt a KGST, vagy éppen a Varsói Szerződés munkájában, ahogy kedve van. Ha valami ilyen projekt tetszik neki, akkor beszáll. Ha nem tetszik neki, akkor nem száll be. Tehát egy kicsit úgy viselkedik, mint egy áruházban vásárló, és ez nyilván nem tetszett Moszkvának, de azt is tudták Moszkvának, hogy feltétlenül el kell kerülni azt a hibát, amit Sztálin elkövetett 48-ban éppen Titóval, Jugoszláviával, igen, hogy kiátkozta a szocialista táborból, és aztán szívták a fogukat, mert Jugoszlávia nem hogy megsemmisült, hanem úgymond élt és virult a nyugat segítségével, tehát ők nem akarták odadobni, odaajándékozni Romániát a nyugatiaknak, inkább megtartották ebben a megtört, kicsit ilyen kutya-macska barátság státusában, mert valóban nem veszélyeztette a szovjet tömb egységét. Tehát mindenki megszokta, hogy ilyenek a románok, néha morcosak, kivonulnak a teremből, aztán újra visszajönnek, nem írnak alá egy dokumentumot, aztán 3 hónap után aláírják.
Értem.
Mindig eljátszák, hogy mennyire fontosak, és mennyire fontos az ő függetlenségük, szuverenitásuk, és ezt mindenki tudomásul vette.
Akkor nézzük meg azt, hogy Ceausescut egyébként a saját népe még ebben így a 60-as, 70-es évekig kedvelte, vagy például, tehát ő belső népszerűségre is szert tudott tenni?
Az egyik legnehezebb dolog társadalomtudományokban egy totalitárius vagy autoritár rendszer népszerűségét mérni.
Igen.
Nyilvánvalóan nem túl népszerű műfaj az, hogy megkérdezni az utca emberét. Látjuk, mint például a mai Oroszországban, hogy szereted-e a kedves vezetőt? Hát próbáljon valaki ellen mondani. Tehát nyilvánvalóan ilyen közvéleménykutatásokról nem tudunk. Az viszont mérhető, és ezt például a panaszlevelekből például kiderül, olvasói levelek a sajtóban, és tehát vannak olyan indirekt források, melyek arra engednek következtetni, és ezzel szembesülnünk kell, tehát ez egy, hogy is mondja, ez is elmond valamit egy társadalomról, hogy a 60-as és 70-es években igen elfogadott, és bizonyos körökben igenis, hogy nagyon népszerű Ceausescu. Az elfogadottság azt jelenti, hogy a lakosság, számszerűsítsünk, 90-95%-a nagyjából komfortosan érzi magát ebben a rendszerben, és nagyon sokan igyekeznek kihasználni a rendszer által adott egyéni gyarapodás lehetőségeit, ami például egy lakáshoz való juttatást, ugye ez a blokklakás, ugye Romániában nem panelt, az erdélyi magyarok is, ugye blokkról beszélek, aha, tehát a lakosság jelentős része... Hát
Jennifer Lopez is blokkról beszél egyébként.
Igen, blokklakás, na most, és nyilván ezek az 50 négyzetméteres blokklakások elég rondák voltak 75-ben, és ma aztán még rondábbak, ha nem újították őket fel, de mindig arra kell gondolni, hogy olyan világról érkeztek az emberek, ahol nem volt budi. ahol nem volt fürdőszoba, ahol a gyerekeknek nem volt szobája, ahol nem volt fűtés, és akkor bedobják őket egy másfél vagy két és fél szobás,
mondjuk,
hatodik emeleti blokklakásban, ahol ha működik, akkor még akár lift is van, és alatta van egy kis bolt, és ahogy mondták, erdélyesen van egy alimentára, és akkor az alimentárában lehet valamiket vásárolni, ott az iskola, vagy éppen az óvoda, van némi szolgáltatás, ott a körzeti orvos, stb. Tehát van egy világ körülötte. Na most, a 70-es évek végéig, és ez statisztikailag is mérhető, ugye azért nagyjából azért az életszínvonal alakulás még ilyen rendszerekben is mérhető, tehát vannak indikátorok, az 50-es évek közepe végétől a 70-es évek végéig folyamatosan emelkedett.
Emelkedett az
életszínvonal. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, tehát ez nem csak egy percepció volt, hogy a kicsit jobban élünk, hanem egyszerűen emberek milliói például akkor nyaraltak először, egyre többen elkezdtek, ha tudtak, ha kaptak útlevelet, akár még külföldre is menni,
ami az 50-es években. Vagy...
Akár bolgártengerpart, vagy akár más szocialista országokba, vagy Szovjetunióba, tehát lehetett azért utazni, ami nagyon fontos, ugye van egy nagyon komoly sportolási lehetőség, tehát kinyílik egy kicsit a világ.
Na, ez akkor most beszéljünk arról, hogy zárult aztán be, mert hogy 88-ban eljutunk odáig, és valami egészen őrületes dolog kezdődik, de hogy voltak-e ennek előjelei, először ezt beszéljük ki Ceausescunál, mert 88-ban szinte mondhatnánk, hogy álmokfutásba kezdett, de azért ez nem minden előzmény nélkül történt.
Nem, abszolút, tehát körülbelül 10-15 éve lehetett látni, hogy itt bajok vannak ezzel a fiúval. Ugye az első nagy baj az 71-ben, tehát akkor néhányan azért észreveszik, hogy ebből ennek lehet, hogy nem lesz jó vége. 1971 nyarán másfél hónapos túrát tesz Kínába és Észak-Koreába. Mindenki sajnálatára nagyon tetszik neki, amit lát. Tehát azt látja, hogy ott valósult meg az, amit ő is szeretne csinálni Romániából. Tehát az a fajta tömegmozgalom.
Még szerencse, hogy nem jutott el Kambodzsába.
Nem, Kambodzsáig nem jut el, de azért Észak-Korea is egy komoly versenyző ezen a téren. És ugye az akkori Kína azért az nem a mai Kína, ugye ez a mai kulturális forradalom utáni Kína, ami még nem ócsúdott fel ebből, tehát ez még egy teljesen mobilizált és hiszterizált ország. Na most ez az út, ami mondom, több mint egy hónapos, tehát nagyon-nagyon hosszú, visszatér, és meghirdeti ez a júliusi téziseket, tehát ez egy új kultúrpolitika, ami radikálisan szakít azzal a jóval megengedőbb, a liberális szót nem használom, mert a mai magyar közbeszédben
igen,
a...
értem. Tehát a megengedő
szegény Ceausescu, ne csináljunk lipsit, mert értem. Azért sok minden volt, de az biztos, hogy nem. De szakít ezzel a szabadabb lépkört meghirdető politikával, amivel 65-66-ban jelentkezett. És 5 évig tartott, nem több, de tényleg megnyitotta a román társadalom szemét arra vonatkozóan, hogy itt azért lehetne egy normálisabb országot is, vagy rendszert építeni. Na, ez bezárul. Tehát 71 és 74 között ezt elkezdi végrehajtani. Ugyanúgy a 70-es években ráfordul a kisebbségi kérdésre, amiről még nem beszéltünk, de természetesen mindig foglalkoztatta a román kommunistákat nagyon-nagyon intenzíven, de főleg 68 után a magyar kérdésben volt egy szünet, abból a szempontból, hogy a magyar értelmiség és az erdélyi magyar elit zöme támogatta Ceausescut függetlenségpárti nyilatkozatában, Csehszlovákia kapcsán, ők is elítelték a szovjet beavatkozást, ezzel konfliktusba kerültek például a kádári Magyarországgal is, és akkor egy nagyon rövid ideig úgy tűnt, hogy lehet jó erdélyi magyar, és jó román hazafi egyszerre. Ez egy érdekes kérdés, tehát hogy lehetsz lojális állampolgár, az állam nagyjából megbecsült téged, tudja, hogy kisebbségi vagy, de túl nyílt diszkrimináció nincs. Na most ez a 70-es években megváltozik, sokkal intenzívebbé válik például a városok etnikai arculatának a megváltoztatása. Egyetlen példa, a 70-es évek elején kezdik építeni Kolozsváron a később Monostornak nevezett óriási lakónegyedet, 130 ezer embert fogadott a 80-as években. A város szélén van, amikor az ember érkezik, akár vonattal, akár autóval Nagyvárad felől. Hát Közép-Európa egyik legnagyobb ilyen lakónegyede. Ott magyarok is laknak, de zömében olyan román parasztok, akiket a mezőségből gyakorlatilag csábítottak oda, és mivel nyomor volt, és semmi lehetőség nem volt, és a városban ott voltak a gyárak, rengetegen bementek, és gyakorlatilag egy nagy blokk, egy falu, tehát körülbelül így lehet ezt jellemezni. Tehát a monostor 10 év alatt megváltoztatja a város etnikai arculatát, és valami hasonló történik más a Rogérius negyeddel Nagyváradon, később Szatmáron, Marosvásárhelyen a Tudor és más negyedekkel, tehát egyszerűen megjelennek azok az új elemek a városokban, amelyek megváltoztatják és az etnikai arányokat. Ez egy dolog, plusz érvénybe juttatják ismét, és nagyon egyre keményebben azt az informális politikát, hogy magyarok vagy más kisebbségiek vezető pozíciót nem igen tölthenek be, ami azt jelenti, hogy egyetemre nem nagyon lehet őket fölvenni, vagy pedig...
Tanulónak,
ott is van egyfajta numerus clausus, illetve egyetemi kádereket, egyetemi tanárokat, ne ad Isten tanszékvezető, prorektor, rektor, stb. Csak mutatóban lehetnek. Egyrészt olyan emberek lehetnek csak, akik rendszerkompatibilisek a legmagasabb módon, és ezzel ez egy kicsit rázós dolog, mert nagyon sok vita, tudományos és közéleti vita volt az utóbbi 10-15 évben az ügynök kérdésről, és arról, hogy Romániában is, vagy épp hát Erdélyben, vagy Erdély magyarok között ki mennyire, hogyan volt ügynök. Most, ha összesíteni szeretném is lehetetlen, de valamit érzékeltetni kellene, akkor azt kellene mondanom, hogy a 70-es, 80-as években azok a magyarok, akik betölthettek még valamilyen magasabb pozíciót, nagyon nehezen elképzelhető, hogy nem volt ilyen állambiztonsági érintettségük, mert ez volt a garancia, ez volt az egyetlen záloga annak, hogy az az ember ott maradhat.
Az persze egy másik kérdés, hogy ők ezzel hogyan és mint éltek, de ettől függetlenül önmagában ez nem hangzik jól.
És természetesen nem csak őket kompromittálta, hanem az egész kisebbségi etikát, vagy kisebbségi etoszt arra vonatkozóan, hogy mi tisztábbak vagyunk, mi szebbek vagyunk, minket üldöznek, a többségiek, tehát mi nekünk nincs dolgunk ezzel a rendszerrel.
De sajnos azért a saját vezetőink pedig...
Pontosan. És ez részben azért politika is volt, ez egy cél is volt, hogy bemutatni, hogy itt azért nincsenek szentek, nincsenek áldozatbárányok.
És így lehet előre haladni, ugye? Hát ez
pontosan.
Is egy...
Tehát ez a 70-es években már ott van. Ami megváltoztatja, és ami bedurvítja a rendszert, az ugye minden történész azt mondja, hogy a 1977-78-tól az élesedő gazdasági válság.
Aha.
Tehát első olajválság, aztán 79-ben második olajválság.
Ezt egy tőzsdeválsággal kísértük.
Az első sztrájkok, ugye a nagy sztrájkok 77-ben, tehát például 40 ezer ember a Zsíl völgyében, részben egyébként magyarok, tehát nagyon sok magyar volt közülük, bár nem úgy azonosítjuk őket, mint magyar, ez a bányásztársadalomban ez nem így működött, de nevük, identitásuk, származásuk magyar volt sokaknak, sztrájkba lépnek. Ez 77 nyára. A pártvezetés nem tud mit csinálni, és odáig eljutunk, hogy leküldik Ilje Verdec miniszterelnököt, és ezek az emberek, akik tehát nem a Harta 77 világában szocializálódtak, és nem firkálnak mindenféle leveleket, túszba ejtik az Ilje Verdec miniszterelnököt, és megüzenik Ceausescu-nak, hogyha élve szeretné látni ezt a pasast, akkor jöjjön le ő, és tárgyaljon velük.
Az kemény.
Na most, hát Ceausescu fogja magát, és helikopterrel lemegy a Zsíl völgyére, és tárgyal velük másfél napot, megegyeznek, elintézi a nyugdíjemelést, és elintézi látszólag azokat a gazdasági bajokat. Közben a biztonsági szervek nagy megtorlási akcióban fognak, tehát később nagyon sok embert letartóztatnak, áthelyeznek, deportálnak azok között, akik a hangadói voltak a mozgalomnak, de ez valamit jelent ez a sztrájk, ez volt az első nagy sztrájk a román kommunizmus történetében. 77-ben ez egy másik esemény, de márciusban volt egy rettenetes nagy földrengés Bukarestben és Kelet-Romániában, több száz áldozatot követelt, a fél főváros romokban hevert, tehát ez is jelzi, hogy itt valami probléma van, és a rendszer nehezen kezeli ezeket a természeti katasztrófákat is, és aztán elindul egy folyamat. Tehát Ceausescu is egyre türelmetlenebbé válik, és megjelennek azok a személyiség zavaros jelek, amelyek később, tehát a 80-as években meghatározzák azt a képet, ami ma él bennünk róla. Tehát például a kultusz. Tehát ugye akkor jelennek meg a 70-es években azok a stadionokban, sportcsarnokokban rendezett, elképesztő észak-koreai és kínai mintájú, ilyen tisztelgések, különböző nemzeti ünnepek, főleg augusztus 23-a tiszteletére. Megjelenik például a család. Ez nem egy család, ez egy klán. Tehát ezt a család úgy kell elképzelni, hogy a harmadfokú unoka testvérig mindenki el van helyezve valamelyik fontos minisztériumban vagy állami intézményben, tehát ez több tucatnyi ember kezdve.
Van egy ilyen legenda is, hogy a saját fia az eléggé csapodár életmódot él, de a rendőrök egyszerűen nem tartóztathatták le. Tehát, hát
ez természetes, mert és ugye Niku Ceausescu, tehát az első fiát, a forradalom éppen Szeben megyében találja, ahol 85 óta Szeben megyei pártfőtitkár volt, és az egyik legfontosabb és dinamikus várost irányította. Ami azt jelentette részben, hogy Szebenben nem volt éhezés, tehát jobb volt az ellátás egy kicsit, mint más városokban, ugyanakkor saját kényel azt csinálta, amit akárt, tehát akár ugye a szexuális visszaélésektől mindenféle ügyektől, tehát ő volt a diktátor fia. Ami nagyon érdekes, a gender kérdés, ugye a szovjet típusú rendszerek, azok macsó rendszerek voltak mindig abból a szempontból, hogy női vezetők nem nagyon voltak. Románia egy nagy kivétel, érdekes, nem azért, mert sokkal liberálisabb lett volna ezen a téren, egyáltalán nem volt. Gondoljunk például az abortusz tilalomra, ami szintén a Ceausescu korszak egyik névjegyévé vált, és kutatások szerint 8000 nő halt bele az abortuszba a 70-es és 80-as években, olyanok, akiket direkt nem mentettek le, mert az illegális abortuszokat a milícia, tehát a rendőrség jelenlétében vezényelték le, és a rengeteg nő egyszerűen elvérzett, mert nem engedték őket meg, mert nagyon kegyetlen volt ez a rendszer, azért erről ne feledkezzünk meg, de volt legalább két olyan női vezetője ennek a rendszernek, ami máshol egyszerűen elképzelhetetlen volt. Volt egy Anna Pauker, zsidó származású, ráadásul nagyon okos, második számú kommunista.
Azért is mondtad így, hogy ráadásul, mert jól tudom, akkor az, hogy például a magyarok nem lehettek vezetők, tehát ez a zsidókra is valamennyire vonatkozott.
Hogyne, sőt, a zsidóknál ezt már sokkal korábban kezdték érvényesíteni, már 52-53-tól ez a numerus, majdnem clausus, vagy nullus zsidó politika, ez érvényesült, de a 45 után az Anna Pauker a párt első vonalához tartozott, és 47-ben ő lesz az ország első külügyminisztere. Majdnem 5 évig. A második fontos ember pedig Elena Ceausescu, aki nem más, mint Nikolaj Ceausescu felesége, aki nyilván a férje mellett kerül be a párt elitjébe, de aztán a 70-es évektől úgy, mint egy elszabadult ágyú, elkezdi építeni, vagy felépítik neki a tudományos karriert. Ebben például egy magyar származású tudós és későbbi RMDSZ-es politikus, Verestói Attila vett részt, aki írt neki dolgozatokat, és a Kémiai Intézetet igazgatja a 70-es évektől. Olyannyira fajul el ez a dolog, mert ugye a probléma az, hogy vannak ezekben ilyen dinamikák, hogy megválasztják a Román Akadémia tagjává, és aztán a tudományos tanács élére, és aztán mindenféle díszoklevelet kap.
Gondolom,
mindenféle
külföldi
egyetemektől. És a végén azt gondolja 80-as év, hogy ő valóban tudós, tehát hogy van mondani valója a polimerek, vagy más olyan területe, amihez hát fogalma se volt,
tehát nem is
8-os, persze, tehát természetesen neki semmilyen tudományos életműve, valódi saját által termelt életműve nem volt. Tehát a kultuszépítés tényleg több területen megy, és ugye ami a legdurvá, vagy két dolog, amire hát ma is emlékszünk, mert ott vannak, ugye Ceausescu egy kis faluból származott, az volt a nevű Szkorni Csest, nem volt túl messze Bukarestől, ebből a faluból előbb várost csinált, és aztán eldönti a 80-as években, hogy hát kellenek a városnak, akkor a román foci viszonylag jó volt, ugye azt a Bukarest meg is nyerte a korabeli bajnokok ligáját 1986-ban, tehát egy jelentős futballiskola volt, eldönti Ceausescu, hogy nagyon jó lenne, ha a Szkorni Csestnek lenne egy jó foci csapata, ehhez kell egy stadion, felhúznak egy 15 ezeres stadiont ebben a pár ezeres kis falucskából nőtt várossá.
Tehát és bocsánat, csak hangsúlyoznám, hogy a 80-as évek Romániájában vagyunk, igen.
Igen, természetesen a 80-as évek Romániában vagyunk, ahol esetleg más prioritások is lennének, de ezt felhúzzák, és a csapat feljut a román NB1-be, és a forradalom idején is ott volt, aztán természetesen, ahogy vége lett a rendszernek, azonnal zuhant az egész.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A másik, ami egy sokkal nagyobb horderejű projekt, az óriási bukaresti palota építése volt, amit 84-85-ben határoznak el.
Itt azért már ilyen megalomániáról beszélünk lassan, nem?
Tehát igen, itt már ez már full megalománia. Főleg, ha arra gondolunk, hogy 82-ben Románia gyakorlatilag a fizetés képtelenség határára került. Érdekes, fun fact, a 72-től Románia IMF tag volt. Tehát sokkal korábban lépett be, mint Magyarország, sokkal jobb feltételek mellett. Tehát a 70-es években simán kapta az IMF-től és a Világbanktól a viszonylag olcsó hitelt. A probléma az volt, hogy a 80-as évek elején ezek az olcsó hitelek már egyáltalán nem olcsók. Elképesztően megnőttek a törlesztő ráták, és az ország nem tud törleszteni is. 82-83-ban a döntés a két út a következő. Vagy elkezdik a tervutasításos rendszer fokozatos lebontását, vagy pedig szorítanak durván. Magyarországon tudjuk, hogy a Kádár rendszer egy ilyen mixtúrát alkalmazott, de ebben a tervutasításos rendszer fokozatos lebontása nagyobb szerepet kapott a 80-as években, mint a durva megszorítás, és ezzel még kihúzott néhány évet, és nem volt forradalom.
Ez lett a gulyás kommunizmus, ugye gyakorlatilag.
Mondjuk. Romániában viszont a második utat választják, egyáltalán nincs nyitás, sőt, azt a receptet alkalmazzák, mint például ma háborús körülmények között a putyini Oroszország, tehát export, mindent exportra, hogy valutát nyerjenek.
Aha.
A valutából visszafizetik a felvett kölcsönöket és a hiteleket, és visszaszorítják az importot, ami azt jelenti, hogy például szinte megszűnik a nyugattal az árukereskedelem, és rengeteg árucikket már nem lehet behozni, beleértve például az ipar fejlesztésére szükséges technológiát és más eszközöket. Tehát az ország belesüllyed egy rákényszerített autárkiára, és a 80-as évek végére gazdasági szempontból teljesen le van nullázva, de Ceausescu elérte azt a politikai célt, és ez gondoljunk bele, hogy visszafizet saját erőből, meg a lakosság erejéből,
igen,
főleg 10 milliárd dollárt. És kijelentheti, hogy nincs hitelünk, és valóban úgy adja át, amikor lelövik szegény a staféta botot 89 decemberében, hogy Romániának nincs fennálló tartozása a pénzügyi piacokkal szemben.
Csak
az ugye ára,
ebbe közben a lakosság beleroppan. Igen.
Ez az ára, és a saját rendszere is természetesen beleroppan, mert a 80-as években noha nincs szervezett ellenzéki mozgalom, tehát ez is nagyon fontos, tehát a 89-es román forradalom szinte a semmiből pattan ki, tehát nincs úgy intellektuálisan vagy szervezetileg nincs előkészítve, de ott van az elégedetlenség, és az elégedetlenség alapvető forrásai szerintem kettő volt, az egyik a terror, tehát a nyílt terror alkalmazása, ami letartóztatások, furcsa dolgok, elesett az ablakról, elütötte a kamion, megmérgezték, furcsa halálok, egy állandó nyomás, ami a Securitate révén jelentkezik a lakosságra, ez az egyik oldala, tehát egy nagyon erős pszichológiai nyomás, egy tényleg egy terrorizáló, abuzív rendszer ebből a szempontból.
Ez most már kifejezetten a 80-as évekről.
Ez a 80-as évek, abszolút. Igen. És a másik pedig a nincstelenség. Akkor van forradalom, amikor a lakosság egy része úgy gondolja, hogy ha lelövik, akkor mindegy. Tehát nincs vesztenivalója. És tehát 89-ben egy kicsit úgy reagál, és ezért is tud ilyen vakmerő lenni az a tömeg, aki kimegy a tankok elé, mint 56-ban a korabeli magyar tömegek, mert úgy érzi, hogy nincs vesztenivalója.
Nincs már vesztenivalója.
Ez egy nagyon érdekes pillanat.
Na de emlegettük Ceausescu megalomániáját, és mielőtt a 88-as eseményekre átérünk, röviden mesélni erről a palotáról, mert ha jól tudom, akkor például Bukarest óvárosa is bánta. Tehát, hogy ez a palota, ez nem csak azért okozott károkat, mert egy megalomán diktátor elképesztő mennyiségű pénzt beleölt, hogy ezt felépítse igazából magának, vagy a saját kultusza miatt, hanem azért is, mert történelmi épület és emlékek vesztek el végleg.
Van egy előzmény, 77-ben, ahogy említettem, a földrengés nagyon megtépázta Bukarest régebbi épületeit, tehát a belváros egy része rozogó állapotban volt. Akár azt is lehetett volna állítani, hogy kezdeni kell valamit a belvárossal, egy kis rombolással, egy kis urbanisztikai, tehát átrendezés, település rendezéssel lehet valamit csinálni. De ebből nem következne automatikusan az, ami 84-85-ben következett. Kiírnak egy tervpályázatot, és egy szinte ismeretlen 20-valahány éves, nagyon fiatal, ez is egy nő, egy nagyon fiatal, akkor friss egyetem végzett építész lány nyeri meg ezt a versenyt, és a verseny arról szól, hogy fel kell építeni egy óriási komplexumot, ami nem csak az az épület, amit a nép kaszapoporolói, tehát a néphazának neveznek, hanem mellette és körülötte több négyzetkilométeren keresztül ugye le kell bontani mindent, tehát fölbe kell döngölni azt a városrészt, föl kell emelni azt a területet, amin aztán ehelyezkedik a, tehát egy mesterséges kis dombocskát építenek, amire ráépíték ezt a palotát, tehát úgy, hogy a palota gyakorlatilag rálát az egész városra, és ez kifejezetten
szimbolikus.
Ez a, pont abszolút szimbolikusan ez a célja. Fel kell építeni a szocializmus győzelem bulevárdját, ez egy ilyen, hát a hallgatók képzeljenek egy ilyen csekély, 3 kilométeres, 100 méter széles kis utcácskát, ami egy másik térhez vezet, és a két oldalon újonnan felépített 10-12 emeletes blokklakások, amelyek olyan luxus lakások, ahol kizárólag a nomenklatúrához és a titkosszolgálathoz tartozó tisztek és emberek laknak. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen külön kormányzati negyed, nevezzük úgy, mondjuk, amit felépítenek. Na most, ennek az egésznek a felépítése ugye a forradalomig majdnem 5 évig tartott, sok-sok 10 000 ember dolgozott, nagyon sokan ingyen.
Aha.
Teljesen ingyen, tehát ez körülbelül rabszolga munka, tehát oda vezényelték a brigádokat, és hetekig ott tartották, nem lehetett elmenekülni, ez olyan volt, mint egy ilyen városi gulág.
Városi.
Igen, városi, igen. Kicsi városi gulág a 80-as években, sokan meg is halnak, borzalmasak a körülmények, és így is, tehát úgy, hogy nem nagyon fizetnek, így is a költségek mai árban átszámítva sok-sok milliárd dollárra, vagy euróra éppen rugnak. Tehát elképesztő.
Mekkora lett végül ez az építmény, amíg eljutottak 89-ig?
Most a pontos számokat nem tudom. Azt tudom, hogy azzal büszkékedtek akkoriban, nem tudom, hogy azóta Dubajban mit húztak fel, de akkoriban a világ második legnagyobb épülete volt a Pentagon után. És ezzel büszkékedtek.
Hát
és ma is, tehát elmegy az ember, bemegy, vagy próbálja egyszerűen körbesétálni, nyomasztóan nagy. Ma nem csak a teljes román parlament, néhány minisztérium, a fél tudományos akadémia, a nem tudom milyen bírói hivatal, és még nem tudom hány állami intézmény találott helyet, úgyhogy még mindig vannak teljesen üresen álló szárnyak. Tehát 30 év után is egy részben funkciótlan épület, ami egyszerűen ennek a nyomorúságos, megalomán korszaknak az emlékezete, de és ugyanakkor, ez is érdekes, Bukarest egyik turisztikai látványossága. Tehát elmegy ma az ember Bukarestbe.
Jó, de ez olyan történelmi dolog is, nem? Hogyha elmegyek Kambodzsába, akkor akarom látni annak a nyomait, annak a terrornak a nyomait.
Elmegyek Berlinbe, megnézem már gyakorlatilag alig létező berlini falnak a maradványait. Ez pontosan így van, de érdekes, azért voltam ilyen túrán, direkt kíváncsi voltam, hogy mi a narratív 10 évvel ezelőtt, és volt a kicsit ugye, mert büszkén meséltek erről. Tehát az az igazság, hogy ez is egyfajta, angolul van egy ilyen szó, achievement, tehát egy eredmény. Tehát ezt is elértük, annak ellenére, hogy beleroppantunk, és annak ellenére is, hogy nem volt igazán értelme. Tehát ezt a pénzt el lehetett volna költeni értelmesebben is. Mi például így költöttük el, de végül is létrehoztunk egy óriási produktumot, amit most büszkén megmutatunk. Tehát ez is ennek a korszaknak a lenyomata.
És ezek azért is kellettek, hogy ezt tudjuk, mert most érezzük, hogy milyen lelkületbe jutottunk el 88-ig, ahol elindult a település szisztemalizálási terv. Mit jelentette ez, és mit jelentett ez a magyaroknak, mert ott külön érdekes, és egyébként is a román forradalomnál külön érdekes, hogy a magyar kisebbségnek ebben hatalmas szerepe volt.
Pontosan. Akkor induljunk a területrendezésről, mert erről nem szeretnék mítoszromboló lenni, mert tudom, hogy ez nagyon-nagyon sok ember számára az Erdéllyel való foglalkozás és az erdélyek szenvedésével való azonosulás egy olyan életélmény, amit nem lehet elvenni. De az érdekes, hogy a történelmi kutatások alapján egy kicsit összetettebb volt a kép, tehát volt ilyen terv. Ráadásul az első terv az már a 70-es évek elején született, tehát nem volt új keletű ez a dolog, hogy túl sok település van, és néhány falutól meg kell szabadulni, növelni kell a városlakók számát, stb.
Ezeket a falvakat itt az volt a terv, hogy felszámolják?
Igen, felszámolják. Na most az érdekes része az, hogy ha megnézzük azt, hogy mi valósult meg ebből, Erdélyben alig számoltak fel falvakat.
Aha.
Rengeteget számoltak fel, azt kell mondani, az úgynevezett Kifliben, tehát Munténiában és Moldáviában, tehát délen és keleten, ott valóban megvalósították azt, hogy egész falvakat leradírozták, és a lakosságot újonnan felépített városrészekbe költöztették.
Na jó, de 88-ban ez egy mindennél nagyobb szabású terv volt, vagy ezt miért kezelhetjük külön, ezt a 88-as
azért
tervet?
Két oka van, és nem, tehát senkit nem szeretnénk megsérteni. Az erdélyi magyarság akkor már kérdés volt. Tehát igen. A 60-es években nemzetközi szinten senkit nem érdekelt az erdélyi magyarok sorsa, bármi történhetett volna vele Kistulcással, senki nem szólal. Nem történt. De a 80-as években addig fajult el a dolog, hogy ad egy Románia nemzetközi presztízse, drámai módon csökkent, és 87-ben, ma már kijelenthetjük, hogy 87 őszétől az amerikai kormányzat, tehát a Reagan adminisztráció leveszi a kezét a Ceausescu rendszerről, megvonja a legnagyobb kereskedelmi támogatást, pontosabban nem hosszabbítja meg, és akkor Ceausescu felmondja az egyezményt, mert nem akar, tehát meg akarja előzni.
Ez csak pozícióharc, értem. Pontosan. Igen.
De 87-ben ez megtörténik. Ceausescut nem látják szívesen semmilyen európai nagyvárosban. Tehát ő gyakorlatilag már csak ilyen közép-afrikai, meg ilyen, bocsánat, ilyen non-name, meg nagyon futottak még országokba, értjük, diktatúrákba utazhat. Tehát van egy elszigetelődés. A kisebbségi tematika és az emberjogi sértések nagyon fontosak a nemzetközi közvélemény számára. Tehát itt mondok valami csúnyát, az Erdély kérdés 88-ban eladható. Tehát eladhatóvá válik az, ami 10 évvel korábban nem érdekelt senkit. Tehát amikor kijön ez a szisztematizálási terv, elindul a magyar nyugati emigrációban az emberjogi szervezetektől egy nagyon jól összehangolt, nagyon jó szervezet, és akkor már Magyarországról is nagyjából támogatott, tehát itt a Kádár rendszer is recsegropó, igen, gondoljunk igen. Az Erdély tüntetésre. Az Erdély tüntetést nem az ellenzék csinálja csak úgy, hanem ezt a hazafias front szervezi. Természetesen ellenzéki személyek nagyon szívesen mennek oda, és ezért van 100 000-es tömeg, de 88-ban nem lehetett volna csak úgy megszervezni. Ez egy legálisan megszervezett és engedélyezett tüntetés volt, tehát ez egy PR akció. Tehát egy PR akció, ami, tehát ha megnézzük a szisztematizálási terv és a falu rombolás, ugye, vagy például Bözödújfalu. Ez a Bözödújfalu, ugye az a falu, amit egy felduzzasztott, tehát felduzzasztanak, és akkor eltűnik a falu.
Ja, amikor kilátszott a templomtól.
Pontosan.
Igen.
Tehát szerintem ez sokan egy láttuk. Szimbólum. Mit jelent az a templom, és mit az a templom, ami kilátszik? A süllyedő magyarságot,
igen,
és meg kell menteni.
Mindeközben a teljes igazság az, hogy még a magyar területeket még kevésbé is érintette, de nyilván érintette, de kevésbé is érintette,
persze, érintette
ez a terv. Viszont ennek mentén tudott egy nyugati nyomás elkezdődni, hogy itt akkor a kisebbségek kell bántják.
Nyugati
jól értem?
És
jól
kelet, igen, össze? Abszolút, és nyugati és keleti is. Tehát például azt tudjuk, tehát tény, Gorbacsov nem bírta Ceausescut.
Aha.
Utálta. Tehát egyszerűen a két ember nem jött ki egymással.
Ez nem
Gorbacsov egy antinacionalista, szovjet hazafiságban, reformokban hívő valaki, ugye Ceausescuban egy őrült nacionalistát lát, igen, olyan akivel nem lehet beszélgetni.
De ez és tulajdonképpen nem, igaz is lett.
Ez igaz is lett.
A 80-as évek.
Tehát 88-ban nem kell kitalálni azt, hogy a Ceausescu rendszer szörnyű.
Uh-huh.
A Ceausescu rendszer magától is szörnyű.
Csak kellett egy ok, ami
kellett
mentén...
Kellett egy ok. És azért gondoljunk bele, hogy például az erdélyi magyarság szempontjából, ha már ilyen, tehát ha veszteségekről ugye beszélünk, az elsődleges dolog az volt, hogy 10-15 év alatt drámaian csökkent az erdélyi magyar kisebbség munkaerőpiaci és más pozíciója. Magyarok nem jutottak értelmiségi pozíciókhoz, nem jutottak jobb állásokhoz, tehát elszegényedtek. Sokkal rosszabbul éltek, mint a többség, nem azért, mert butábbak lettek volna, hanem azért, mert az állami politika nem engedte számukra az érvényesülést. A másik dolog az, hogy volt menekültkérdés. Tehát 86-87-től tömegek kezdenek át települni Magyarországra, van, aki legálisan próbál, tehát nem szökik át, hanem névházasságot köt, vagy pedig Magyarországon próbál maradni, vagy Magyarországon keresztül próbál Ausztriába, vagy máshova szökni. Igen. Rengetegen, több tízezeren, ugye 89-ben több tízezeren voltak, akik a zöld határon átszöktek, és akkor már Magyarország nem dobja őket vissza. Uh-huh. Mert azt is tudjuk, hogy mi történt azokkal, akiket visszadobtak, több év börtönbüntetés, eszméletlen verések, és nem kevesen belehaltak. Tehát ez nagyon brutális volt, semmit nem kellett kitalálni, csak keretbe kellett tenni. 88-89-re összeáll a keret. A Ceausescu rendszer borzalmas és tarthatatlan.
Uh-huh. És akkor jussunk el 89 decemberéig, amikor kicsit a semmiből jön egy forradalom, és akkor Tőkés László nevét itt ugye meg kell említenünk. Hogy jött pontosan egy magyar püspök a forradalomhoz?
Még nem püspök, még nem is lelkész, segédlelkész, de az ő neve már régóta forgott állambiztonsági körökben is, már a 70-es évek közepén, amikor frissen elvégzi Kolozsváron a protestáns teológiai intézetet, és ugye a családban, tehát a édesapja teológiai tanár volt, azt tudjuk, ezt meg kell említeni, hogy állambiztonsággal működött együtt az édesapja. Tehát ő egy olyan családból jött, ez egyáltalán nem egyéni történet, sajnos rengetegen voltak, tehát az egyházak érintettsége az nagyon-nagyon komoly volt Romániában is. És Tőkés László egy fiatal lázadó, akár a saját családjával szemben, és a 70-es évek közepe óta, amikor elkezdi pásztori, tehát szolgálatát, ő egy exponálta. 81-82-ben részt vesz például az Ellenpontok című szamicdat, tehát illegális kiadvány szerkesztésében, amit Romániában úgy hívnak, és úgy ismernek, mint az egyetlen romániai szamicdat. Tehát a romániai ellenzék ezt az egy magyar nyelvű valamit termelte ki, ami majdnem egy évig működött, és néhány hónapig még a SZEKU sem tudott róla. Tehát elég jól konspirálták magukat, és szimbolikus cselekmény volt, de fontos. Tőkés ebben is benne van 82-ben, tehát ő egy ismert ember. Neki van egy priusza, és van egy múltja ebből a szempontból. 89-ben egyszerűen jó helyen van egy nagyon fontos pillanatban. Temesvár azért fontos város, határváros, határmenti város, ott van egy karnyújtásra Magyarország és Jugoszlávia. Temesváron van egy nagy egyetem, egy műszaki egyetem, rengeteg jófejű diák az egész országból ad egy. Vannak külföldi diákok, arabok és mások, akik szintén ott tanulnak a műszaki egyetemen. Van egy magyar, egy német, egy szerb közösség, mindenki hallgatja a más nyelven sugárzott műsorokat. Tehát van egy olyan lakosság, a románok is,
hoppá,
sokkal jobban tájékozott. Tehát lehet fogni a magyar rádió és a magyar tévét, vagy éppen a magyaroknál az újvidéki rádiót, ami egész nap sugározta a műsorokat. Tehát pontosan tudják 89 decemberében, hogy ahogy a románok mondják, gata, tehát ahogy vége. Tehát vége a szovjet blokknak, szétbomlott a berlini fal, elesett Csehszlovákia, még a bolgárok is mozogtak, ugye Magyarország, Lengyelország már adott volt, tehát ott már zajlik nagyban a rendszerváltás, csak Románia maradt. Tehát Romániában nem történik semmi. Tehát ez nagyon fontos, és Tőkés Lászlónál van egy esemény, van egy dolog, aminek történnie kell vele, a saját egyháza ki akarja lakoltatni.
Hoppá.
És pontosan tudjuk, hogy december el kéne kezdeni a kilakoltatási. És akkor a hívők, szó szerint pár tíz ember.
Magyarok és románok, ezt most.
Igen, hát előbb néhány magyar néni, igen, tehát ugye idősebb emberek. Okay. Na most nehéz elképzelni, hogy ezek az emberek komoly állambiztonsági kockázatot jelenthetnének. Csendesen, tehát egy olyan országban, ahol senki nem mer megmozdulni sem, ezek az emberek ott állnak a parókja a előtt, ácsorognak, áldogálnak, jó idő van, ez nagyon érdekes, meteorológiailag meleg volt, 15 fok volt, tehát egy szokatlanul meleg decemberi napok, tehát ott elvannak. Nem történik semmi, nem oszlatják fel őket, és akkor elkezdenek csatlakozni mások, jönnek például román neoprotestáns, baptista, és más neoprotestáns felekezethez tartozó hívők, aztán akkor érkeznek a járókelő, aztán valaki megállítja a villamost, tehát akkor még többen lesznek, mert akkor történik valami.
Elindult a hógolyó, igaz?
Elindul a hógolyó. Teljesen spontánul, véletlenül, és a néha forradalmak véletlenszerű események sorozata. Nincsenek sem megtervezve, sem nagyon, tehát intellektuálisan előkészítve. A hatalom 17-én, tehát két nap után gondol egy nagyot, és úgy akarja lereagálni, mint ahogy a kínai kommunista párt reagálta le a Tiananmen-téri eseményeket. Oda küldjük a hadsereget, belelövünk a tömegbe, azt jó napot, aztán megoldjuk a kérdést, megértik az üzenetet. Belelőnek a tömegben, lesz 50-60 halott, tehát nem 2000, de rendeznek egy tömegmészárlást. Na az a csoda, az én véleményem szerint, hogy ezután a tömeg nemhogy szétszeled, nemhogy abba hagyja, hanem újult erővel, úgymond, támad.
Na, sőt, nagyon vissza. Le akarták már váltani ezt a rendszert.
Igen, tehát ez nagyon jól jelzi, tehát a 18-án Ceausescu úgy utazik el Iránba, ami nem bizonyul jó ötletnek, üzletelni a Khomeinivel, hogy úgy gondolja, hogy a kérdés meg van oldva. Visszajön két nappal később 20-án, és nem csak, hogy nincs megoldva, hanem Temesvár szabadvárossá nyilvánította magát, és a forradalom Aradra, aztán Váradra, aztán Kolozsvár, aztán Szebenre, aztán az egész országra terjeszkedik, 21-e, és 22-én délelőtt megtörténik az átállás. Tehát a hatalmi szervek jelentős része átáll, és aki nem áll át, erről most folynak nagyon érdekes kutatások Romániában, eddig nem hozzáférhető levéltári iratok alapján, az úgynevezett terroristák, akikről aztán sokat beszéltek, hogy kik ezek, mondták, hogy szovjetek, arabok, magyarok, igen, mindenfélét kitaláltak. Néha az igazság a legegyszerűbb magyarázat. Ezek szekusok voltak. Tehát ezek azok a speciális szekuritáte erők, tehát ezek az antiterrorista alakulathoz tartozó pretoriánusok, akik Ceausescuhoz voltak hűek, nem akarták letenni a fegyvert, és 87 óta, amikor Brassóban volt egy egynapos lázadás, 87 óta készen álltak, volt egy ellenállási terv, tökéletesen kitervelve, hogy mit kell csinálni, ha lázadás lenne. Amit le kell törni.
Ők pedig ezt hajtották szépen végre.
Több ezeren voltak, ők okozták azt a galibát. Ők okozták azt, amit ma is a román forradalomnak a legnagyobb rejtélye, hogy a román forradalomnak van körülbelül 1100 áldozata december 17 és 25 között. Ez nem kevés, 10 nap alatt, alapvetően civilek.
Ők működgettek akkor.
Igen, ebből az 1100 halottból kicsit több, mint 200, 22-e előtt történik. Tehát ezek a vérengzések áldozatai Kolozsváron, Bukarestben, Temesváron máshol. A másik 900 az annak a furcsa polgárháborúnak az áldozata, ami 22 és 25, 26-a között zajlik. És az a szomorú igazság, ennél szebben nem tudom elmondani, hogy ezért kellett elfogni, perbeállítani, és olyan brutálisan kivégezni Ceausescut, mert az eljárás, én nem vagyok jogász, de nincs jogász, aki azt az eljárást meg tudná védeni, az nyilván egy jogi vicc volt az, amit vele akkor műveltek, és neki teljesen igaza volt, hogy ő a nagy nemzetgyűlés elnöke, őt nem is lehetne letartóztatni egy nemzetgyűlési jóváhagyó szavazat nélkül, tehát procedurális szempontból teljesen abszurd volt.
De ezeknek a szekusoknak valahogy
üzenni kellett. Üzenni kellett. Tehát azt kellett üzenni, és meg kellett mutatni a halott diktátor testét. Ez volt a tragédia az egészben, hogy egyszerűen, mivel ők alakították ki ezt a helyzetet, csak abból a szóból értettek. És akkor, amikor látták, és mindenki látta élőadásban a pert, a kivégzést, meg az eredményt, akkor lett vége nagyjából fél napon belül a harcoknak, és akkor indult a kibontakozás.
És ekkor lett vége a mai adásunknak is. Eljutottunk szépen a végéig, és azt hiszem, hogy Ceausescuhoz, akinek eddig csak egy név volt, és egy terrorral összekapcsolható román valaki, az most mindenképpen közelebb jutott és megismerte. Stefano Bottoninak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a lehetőségeket, sziasztok!
Mi pedig akkor most búcsúzunk, egyrészt ugye Rédai Gábor búcsúzik, másrészt pedig a segédszerkesztő Katona Csaba és a producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Következő héten is jelentkezünk, úgyhogy továbbra is tartsatok velünk, és ne feledjétek, amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.